Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, amelynek alapján az ő üzenetét szeretném hirdetni előttetek, az ő lelke segítségül hívásával. Ahogy az megírva található a református bibliaolvasó kalauz mai napra rendelt ószövetségi szakaszában, a Zsoltárok könyve 43. fejezetében, az utolsó 5. versben. Miért csüggetsz el, lelkem? És miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Amen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, a 42. és a 43. Zsoltár tulajdonképpen egy összefüggő Zsoltártestet alkot, hiszen ugyanaz a háttere mind a két Zsoltárnak. Annyit tudunk erről, hogy körülbelül a Krisztus után 8. században, illetve a Krisztus előtti 8. században keletkezhetett ez a két Zsoltár. És a háttere az általánosságban, hogy a Zsoltár írója idegenben van, valamiféle fogságban van, és ez meggyötri a lelkét, az életét, távol van a szeretteitől, hiányoznak neki a szerettei, távol van a gyülekezettől, a testvérek közösségétől, az Isten népétől, távol van a lelki otthontól, a templomtól, és ez annyira meggyötri, hogy a hite is gyengül, tehát egyre távolabb kerül az Istentől is, és vágyódik a szerettei után, a testvérek közössége után, a templom után, és még inkább a hit, a bizalom után a mindent meggyógyító és megújító élő Istennel való közösség után. A legismertebb Zsoltárunk a 42. Zsoltár, amelynek az ifjúsági változata így hangzik, mint a szarvas hűs forrás vízhez, lelkem úgy vágyódik, Uram, hozzád. Tehát ez a távolság, idegenség és ugyanakkor vágyódás ennek a Zsoltárnak az alaphangja. Ennyit általában erről a Zsoltárról, mert amikor készültem, akkor a mai ószövetségi rész, hiszen ez a napi ige záróverse, az 5. vers fogott meg, amit felolvastam itt textusként, amely egyébként nézzék meg a testvérek, szó szerint ugyanaz, mint a tegnapi napi igének, a 42. Zsoltárnak a 6. verse. És átéltem azt a csodát, amelyre mindig vágyik az ige hirdető, hogy megnyílik az ige, felragyog benne az üzenet, megszólít, megállít, szíven talál, vigasztal, erőt ad egy olyan konkrét helyzetben, amiben személyesen én is vagyok. És hiszem, hogy számotokra is megszólító lesz ez a rövid ige hirdetés. Csüggedés, bizalom és hála. Miért csüggetsz el, lelkem? Bízzál Istenben, és adj hálát szabadító Istenednek. Kedves testvérek, őszintén megmondom nektek, hogy régóta engem is gyötör a csüggedés állapota. Most arra nem akarok kitérni, de mégis elmondom, hogy általánosan is megfogalmazzam ezt a személyes megállapítást, hogy az emberlét alapállapota a létfélelem. Hiszen az ember elszakadt az eredetétől, az élő Istentől, ez a bűneset, a teológia nyelvén ezt így fogalmazhatjuk meg, és attól kezdve olyan az életünk, mint egy lassú fuldoklás, és ezt igazából látjuk a világban is, hiszen annyiféle nyomorúság, konfliktus, háborúság kicsiben és nagyban terhel bennünket, sokféle bizonytalanság körbevesz minket, egyházban, világban. Tehát tényleg azt éljük át, hogy az élő Isten nélkül, a vele való közösség nélkül, aki minden életnek forrása, aki még a levegővételt is ajándékozza nekünk, ő nélküle nem tudunk élni, és ő nélküle, hit nélkül az egész életünk egy ilyen lassú fuldoklás, mint egy zacskót húztak volna a fejünkre, és akkor szép lassan kimúlunk ebben az Isten nélküli levegőtlenségben. Ez az emberlét alapállapota, a teológusok, a filozófusok is így fogalmazzák meg, hogy létfélelem, létbátorság ellenében létfélelem. A bűnös ember, az Istentől elszakadt ember alapállapota. És ennek nyomán személyesen is hányszor megtapasztaljuk ennek a félelemnek a nyomorúságát. És talán egyszer már csoportosítottam ezeket a félelmeket, de most a Zsoltár alapján hadd csoportosítsam még pontosabban azokat a félelmeket, amelyeket az ember megélhet, és olvassátok el a teljes Zsoltárt, hiszen azokat a kifejezéseket említem, csoportosítva, amit a Zsoltár írója is említ. Az első fokozata az, amikor így belenyilal a szívünkbe a félelem valamilyen formája, így összerándul a szívünk, a lelkünk. Aztán a második fokozata az aggódás fokozata, amit mondjuk más néven nevezhetnénk egy folyamatos feszültségnek, amit itt idegenben a Zsoltár írója is átél, amikor az embernek nem jó a közérzete, folyamatosan valami gyötri, valami miatt aggodalmaskodik, és igazából ennek a feszültségnek, aggodalomnak az a természete, hogy nem tudja az ember mindig tárgyasítani, hogy mi az, ami miatt feszült. Tehát nem tudja megnevezni a tárgyát, csak érzi ezt a létfélelmet. És a harmadik fokozata ennek az állapotnak a konkrét félelem, amikor meg tudom nevezni, hogy ettől félek, ez gyötör meg. És ennek a félelemnek, ennek a konkrét félelemnek is két véglete van, és mind a kettőt említi a mai kiemelt ige, a textus is. Az egyik a csüggedés, amikor passzívan élem át ezt a konkrét félelmet, amikor szinte megbénul a testem, amikor tehetetlen vagyok a cselekvésre, hogy kéne tenni, kéne kimenekedni, és nem tudom, mert lebénultam, mint a nyuszi, aki a sötétben át akar menni az úton, és az autó reflektorja elé kerül, és hirtelen a nagy fényben megbénül, és elütik. Tehát ez a csüggedés, a konkrét félelemnek az egyik véglete, és a másik véglete, amiről szintén szól a Zsoltáros, az a háborgás. Háborog a lelkem, emiatt a konkrét félelem miatt tele vagyok zsigeri indulattal, agresszivitással, nem tudom, hogy mikor tör ki belőlem. Amikor az ember ezelől menekülve Piedone filmeket néz, hogy na, mikor kéne így elintézni a dolgokat, mert ugye ott van bennem ez a feszültség. De hát soha nem ez a megoldás, és a két véglet között annyiféle állapota van még ezeknek a konkrét félelmeknek, tehát a csüggedés, a bénult állapot és a háborgó, szinte indulat kitörő konkrét félelmek között. És a végső állapot, amikor úrrá lesz rajtunk a félelem. Ez a pánik, amikor nem látjuk, hogy hogyan tovább, amikor nem látjuk egyáltalán a jövőt, amikor nincs reménység, amikor úgy tűnik, hogy minden maga alá temetett bennünket, és igazából teljesen feladnánk, amikor úrrá lesz rajtunk a félelem. És lehetne még számos változatát elmondani ezeknek a félelmeknek, legyen elég ennyi. Átéljük lélekben ezeket a félelmeket, miért csüggetsz lelkem, írja a Zsoltáros, és ha a lélek csügget, a lélek fél, ha a lélek összeszorul, ha a lélek pánikba esik, akkor bele zsugorodik a test is. A bibliai embertan mondja, hogy a lélek és a test összefügg, ha szenved a lélek, szenved a test, ha szenved a test, szenved a lélek. És ami most talán lényegesebb, hogy nem csak egyéni értelemben személyesen lehet átélni ezeket a félelmeket, csüggedéseket, ahogy a Zsoltáros átéli, hanem kollektíve is, hiszen ezek az énekek az Isten népének énekei. Az egész népet elvitték fogságba, az egyes Zsoltáros panasza, az egész nép panasza.
Tehát egy család átélheti kollektíve ezeket a félelmeket. Jaj, mi lesz holnap? Jaj, mi lesz a gyerekeimmel? Jaj, ki tudom-e fizetni a számláimat? Boldogulnak a gyermekeim? Mi lesz az idős szüleimmel? Nincs időm őket ápolni. Mit teszek velük? Vagy egyházi értelemben is, ahogy a magyarországi református egyház még mindig kénytelen átélni azt a nyomorúságot és megaláztatást, amiben vagyunk. Ezt a kollektív félelmet. És nem akarom tovább ragozni, hogy nem csak egyénileg, hanem kollektíve, közösségi értelemben is értjük, mit jelent, amikor összeszorul a szív, amikor aggódunk, amikor folyamatos feszültségben vagyunk, amikor konkrét félünk, csüggedünk, amikor szinte indulatkitöréseink vannak, és visszaszorítanánk, vagy amikor pánikba esünk. Kedves festményem Munkácsinak a Rőzsehordó lány című festménye. Keresétek ki az interneten, nézzétek meg azt a festményt egyszer. Ihletett, zseniális festmény, hogy egy fiatal lány ül az árokpart szélén, begörbült háttal, hátára odakötözve a rőzse, és nézzétek meg a tekintetét, az arcát, a szemeit. Benne van minden. Feszültség, aggódás, konkrét félelem a csüggedéstől a visszaszorított indulatig, a reménytelenségig minden. Na de ez a diagnózis. Az evangélium következik most. Már önmagában a kérdés evangélium, kedves testvéreim, hogy az Isten igéje megszólít, és megszólított engem is, amikor készültem erre az ige hirdetésre, és megszólít most mindannyiunkat, hogy miért csüggedsz? Miért csüggedsz lelkem, hogy Jézus mondja a viharzó tengeren a tanítványoknak, hogy miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Azt tudom, hogy féltek, de miért féltek ennyire? Miért lesz úrrá rajtatok a félelem? Miért nincs hitetek? Miért nem bíztok bennem? Miért nem bíztok bennem jobban? Kedves testvérem, miért csüggedsz? Nem tudom, hogy hogy ülsz itt, milyen félelmek között, milyen aggodalmak között, de az Isten igéje, mint egy szabadító szóként megkérdez, hogy miért csüggedsz, bízzál. Csüggedés helyett bizalom, légy félelem helyett légy bátorság. Ez a mai üzenet. Bízzál, bízzál Istenben. Nem akárkiben bízunk, nem akárkiben hiszünk. Abban az élő Istenben hiszünk, aki teremtett, aki életet ajándékozott nekünk, aki Jézus Krisztusban megmutatta magát. Megszületett, eljött erre a világra, hogy bebizonyítsa, hogy ő van, aki hatalmasan szólt és cselekedett, aki meghalt a mi bűneinkért, minden terhünket magára vette, elhordozta, hogy mi felszabaduljunk. Feltámadott a halálból, hogy legyőzzön minden rosszat, minden félelmet, minden csüggedést. Nincs más megoldás. A pótszerek nem használnak, kedves testvéreim. A gyógyszerek is csak egy ideig használnak. Az igazi megoldás a bizalom. Az élő hit az élő Istenben, aki Jézus Krisztusban szabadítónká, hát hangsúlyozva a Zsoltár, szabadító Istenről beszél, szabadítónká lett, hogy nem csak Izrael népét kihozta Egyiptomból, meg a fogságházából, meg a 42. Zsoltár íróját, a 43. Zsoltár íróját is az idegenből újból hazavitte. Így hozott ki bennünket Isten minden félelemből, minden csüggedésből és minden rosszból. Miért csüggedsz? Bízzál! És szándékosan kérdezem így, hol van az Isten félelmed? Érted, az Isten félelem az egyetlen idézőjelben félelem, amely nem félelem, és elvesz minden egyéb félelmet. Ezért, éppen ezért az üzenetét hangsúlyozza sok helyütt az Istenbe vetett bizalmat, az élő hitet, a Szentírás nevezi így, hogy Isten félelem. Mert mi az Isten félelem? Nagyon röviden. Leborolok előtted, Uram, előtted hódolok, elismerem, hogy Te vagy az Úr, aki igaz Isten vagy, szent Isten vagy, és örök Isten vagy. Te vagy az igaz Isten, Én nem vagyok igaz, az én igazságom a részigazság. Olyan jó lenne, ha egyszer ezt belátnánk, ez bizalom kell, megtérés kell, hogy minden ember látás mondja részigazság, amíg ezt nem látjuk meg, addig egymásnak megyünk, munkahelyen is, a világban egyaránt, és hiába mondjuk, hogy békesség, békesség, nem lesz békesség. Isten félelem, hódolni Isten előtt, Uram, egyedül Te vagy igaz. Uram, egyedül Te vagy szent, és én annyiban lehetek szent, amennyiben Te szentét teszel, és áldott légy, hogy Jézus Krisztusban megtisztítasz engem, aki nem vagyok tökéletes, aki tele vagyok bűnnel, de mégis Te megbocsátod azokat, és megtisztítasz engem, és vezetsz engem a megszentelődés útján. Uram, Te vagy igaz, Te vagy szent, és Te vagy örök, én törékeny vagyok, halandó vagyok, de Te örök életet, üdvösséget adtál nekem, nekünk, amely beragyogja ezt a földi életet. Értitek? Ez az Isten félelem. Amikor hódolunk az Isten előtt, nem az Istentől félünk, az Isten előtt félünk. Vagyis, hogy leborulunk előtte, és átéljük azt a csodát, hogy ő felemel. Ő kerül az élet piramisunk csúcsán, és elmúlnak a félelmek, és minden a maga Istentől rendelt helyére kerül. És mindent el tudunk fogadni az Isten kezéből. Tudjátok, mi az Isten félelem? Ráhagyatkozni az ő kegyelmére. Oda menekülni az Úrhoz. Mindent az Úrtól várni. És kedves testvéreim, ezt a bizalmat, hitet, Isten félelmet újból és újból el kell kérni az Istentől. Minden nap, hogy félre a csüggedéssel, félre a félelmekkel. Urunk, Jézusunk, veled indulunk a mai napon is, hogy átéljük 2 Korintus 5-6 szintén kedves ígén, hogy mindenkor bízunk. Hadd éljem át a mai napon is. Hadd éljük át ennek az új etapnak, ennek az új tanévnek a kezdetén. Az őszi, a téli időszakban, egészen karácsonyig és életünk minden idejében. Minden nap újból és újból, hogy veled indulunk Jézusunk. Mindenkor bízunk. Értitek ezt az Isten félelmet minden napon el kell kérni. És aztán átéljük, hogy mi az igaz hit, nem csak ismeret, nem csak szívbéli bizalom, hanem engedelmesség a Jézus követésében. Hogy akkor ezzel a bizalommal tudunk élni a magunk helyén, a magunk feladatában, odaadással, hűséggel, egyszerűen tesszük a dolgunkat, minden napnak elég a maga baja, Uram, csak mára adj elég bizalmat, és majd elkérem holnapra is. Értitek, minden napra elkérni, minden nap mindent megtenni az Isten dicsőségére, a másik ember javára, és mindent az Úrtól várni. Mert mindent Őtőle kapunk. Ez a bizalom, ez az élő hit, ez az Isten félelem. Tehát még egyszer mondom, mindent megtenni, amit megtehetek, minden napra elkérni ezt a bizalmat, és mindent az Istentől várni. Kedves testvérek, pénteken Kárpátalján járhattam meg én. Ajánlom nektek, hogy látogassatok el egyszer Kárpátaljára, vigyetek valahova adományt. Nézzétek meg az ottani gyülekezeteket, iskolákat, szociális intézményeket. Átlépsz a határon, egy teljesen más világ. Nincsenek utak, nincsenek férfiak. Fegyveres katonák, ellenőrző pontok. A hat kiegészítő parancsnokság előtt látunk egyedül férfiakat, ahogy állnak sorba. És a falu végén katonatemetők, fiatal emberekkel, ukrán zászlóval. És akik még ott vannak, Técsői Református Liceum, összeszedik a felső visszavidékről az árván maradt gyerekeket, kollégiumot biztosítanak nekik, vagy a Nagyberegi Református Liceum, vagy ami döbbenetes volt, a nagydobronyi, irgalmas samaritánus leány otthon. Kedves testvérek, minden állami támogatás nélkül, egyik napról a másikra érve, 105 gyereket köztük fogyatékos nevelnek. Az igazgatónő megmutatott mindent. Van olyan gyerek, akit a szemétből szedtek össze. El sem tudjuk képzelni, hogy milyen életek és ezek a gyerekek hogy énekeltek nekünk. Ott nem volt löködés, röhögcsélés, nyávogás, hanem tisztán, tiszta tekintettel, örömmel, háladással énekeltek. Mi akartunk vinni nekik adományt, vittünk iskolatáskákat, de mi kaptunk tőlük. Egy ilyen helyzetben, tele reménységgel, tere tetvággyal, csak a mai napra adj bizalmat, és holnapra is megadod. Nem tudjuk, hogy mi lesz holnap. De ki kell tartani, és bízni abban a szabadító Istenben, aki majd ad szabadulást. Megrendítő volt, hogy az igazgató asszony tele reménységgel, és viccelődve, és örömmel. Elkaptuk a pestist. Jaj, nem mi a disznók, de 450 sertés, ott fekszik a sertés temetőbe. Azt kellett volna megennünk azokat az elkövetkezendő napokban. És értélek, hazajön az ember, és azt mondja, hogy én csüggedek. Hát mi bajom van nekem? Hát semmi bajom nincs nekem. És ők, akiknek bajuk van, példát adnak hitből, bizalomból. Csak egy példa. Miért csüggedsz, lelkem? Bízzál. És a harmadik gondolat csak egy mondatban. Egy bővített mondatban. És adj hálát szabadító Istenednek. És hangolj hálára másokat is ezzel a bizalommal. Mert kedves testvérem, a hermúlik a csüggedés, az élő Istenbe vetett, Jézus Krisztusba vetett bizalom és Isten félelem által, akkor minden körülmények között, ugye mindenkor bízunk, jóban és rosszban egyaránt, akkor minden körülmények között eltölti a szívedet a hála. Hálát adok szabadító Istenemnek. Zengi a zsoltáros, és mi a hála? Öröm a feladatban. Reménység a holnapban, és szeretet a másik emberben. De ha bizalom szóval fogalmazom ezt meg, a hála öröm egyenlő bizalom abban a feladatban, amit az Isten rám bízott. Hála, reménység, vagyis bizalom a holnapban, a holnapi napban. Hála, szeretet, vagyis bizalom a másik emberben. Minden bizalmatlanságra indít bennünket. Ne légy bizalmatlan. Hála az öröm, reménység és szeretet. És ennek a hálának megvan a konkrét megnyilvánulási formája. Mindig kérlek, gondold át, bármilyen helyzetben vagy itt, vagy miért adhatsz hálát. Én is noha nehéz napokat átélve elkezdtem ezt gyakorolni, és ez erősíti a bizalmat, az Isten félelmet, hogy elkezdem felsorolni, hogy Uram, mi mindenért adok hálát, és ezeket én őszintén megmondom, hogy le is írom sokszor. És annyi mindenért hálát adhatok, és sorolom, konkrétan sorolom, és egyszer csak elmúlik a csüggedés, elmúlik a félelem, és erősödik az Isten félelem. Csak egyetlen egy apró hálaadás. Hálát adni értetek, hálát adni a testvérek közösségért, hálát adni a gyülekezetért, hálát adni, hogy szól az ége, hálát adni, hogy ilyen szívvel hallgatjátok, hálát adni azért, hogy ezen a nyáron a forróság, a meleg ellenére tele volt ez a templom, sőt még az udvar is, és ez csak egy konkrét hálaadás értetek, és mindig tele vagyok örömmel, amikor lemegyek innen erről a szószékről, és ez csak egy személyes bizonyságtétel, hogy benneteket is segítselek arra, hogy a nehézség ellenére hálát adni, és erősödik az Isten félelem. Illetve az erősödik az Isten félelem, meg is fordítom a gondolatot, akkor erősödik a hálaadás. De az mindig konkrét. Ezért, és ezért adunk hálát, Urunk, és ezt észrevetjük. És ettől kezdve a hálaadás az egy életforma lesz. Nagyon sokat kaptam, olyan sokat, hogy van mit bőven továbbadni a másiknak, és közben engem eltölt az elégedettség lelkülete. A hálaadás az öröm, reménység, szeretet és elégedettség. Mindenem megvan. Nem kell több. Értitek ebben a világban azt, hogy még többet, még gyorsabban. Nem kell gyorsabban, elég, nem kell több. Rengeteget kaptam. Mit tudok adni a másiknak? Hiszen olyan szabadító Istenünk van, aki örök életet adott nekünk, amely átragyogja ezt a földi életet, így minden a miénk. Nem csüggedés, bizalom, hálaadás. Hát áldott új tanévet, áldott őszi és téli időszakot mindannyiunknak. Amen.